gyülekezet a mai igénk Jóel könyvében található a Károli Biblia második Jóel 2:28-29-et jelzi még az újfordítású Bibliában a harmadik fejezet elején található ez az igemás a beosztása a két fordításnak. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik felvételről hallgatják az igehirdetést, és legyen áldott az ő ünneplésük is, mint a jelenlévőknek az élete. Így szól hozzánk Isten szent igéje Jóel könyvének második részében, a 28 és 29. versében, és részen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok, és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Amikor azt kezdtük vizsgálni ebben az egyházi esztendőben, hogy mi az elég, akkor hadd találkozzunk, hadd szembesüljünk most azzal, hogy mi az, ami Istennek elég, és mindjárt itt az üzenet elején hadd jelentsük ki, hogy ami Istennek elég, az nagy bőségben árasztja el az egész világot. Isten soha nem a minimumra koncentrál, hanem sokkal többet ad, mint amit mi várunk, kérünk, vagy akár csak feltételeznénk róla. Hadd mondjak néhány szót magáról Pünkösdről, és azután három dolgot hadd említsek az ige kapcsán. Pünkösd egyike a zarándok ünnepeknek, amikor minden zsidónak fel kellett mennie Jeruzsálembe. Aztán, amikor a nép elszaporodott, akkor már beosztották ezt, és minden harmadik ünnepre kellett csak, vagy illet fölmenni, hogy mindenki elférjen. Jeruzsálemben nem egyszer több mint 1 millió ember tolongott, körülbelül akkor a területen, mint amennyi a mi várunk, vagy még annál is kevesebb itt fönt a Várhegyen. De a Tóra, Mózes törvényei meghatározták, hogy ekkor föl kell menni. Ilyenkor ért véget az aratás és az új kenyeret, vagy a zsengéket föl kellett vinni. Pészaknak, húsvétnak a második napján kezdődött el az ómer számlálás, a kéve számlálás, félre kellett tenni naponta egy-egy szál, egy-egy kalászt, és hetente ezt össze kellett kötni egy kis vékonyka kévébe, és a végén az egészet föl kellett vinni az Úr elé. Ez a 7x7 héberű sabuot, hetek, innen van ez a név, és átvette aztán a görög nyelv is, innen lett a pünkösd szó, ami 50-et jelent, mert az 50. napon jelentek meg az Úr előtt. De nem csak mezőgazdasági ünnep volt ez, minden nép kultúrájában a mezőgazdaság fontos szerepet játszik, és ilyenkor a gazdák Isten felé fordulnak, hálát adnak, vagy könyörögnek, mert nagyon jól tudják, hogy az, amit ők tehetnek az áldásért, az töredéke annak, amit Isten ad, hisz ő adja a földet, eredetileg ő adta a magokat, ő adja az esőt, a napfényt, és természetes persze, hogy a gazdának is részt kell vennie a dologban, de az áldás Istentől való, és ez eltölti hálával a szíveket, és adakozásra készteti az embereket, ezért mindenki ajándékokkal ment ilyenkor az Úr elé. De nem csak ennek az ünnepe volt ez a nap, hanem a Biblia szerint Nagyjából ebben az időben történt az Egyiptomból való kivonulás után, úgy a harmadik hónapban, hogy Isten törvényt adott az ő népének. Az addig mindenféle belülről jövő ösztönös ötletek, gondolatok alapján élő, döntő nép hirtelen azt, ami a szívébe volt írva, megkapta kőtáblára vésve. Nagy ünnep volt ez az adományozás pillanatában is, amikor Mózes megkérdezte őket a fogadtatás komolysága felől, akkor fölkiáltottak, hogy megtartjuk és megismerjük. Többen a magyarázók közül rámutatnak arra, hogy mennyi veszély rejlik abban, hogy fordítva mondják, mert előtt kéne megismerni és utána megtartani. Tehát amikor az ember siet előre kijelenteni, hogy mindent megtart, valami olyasmi, mint amikor Péter apostol mindenkit megelőzve akart hitet tenni Jézus mellett, és mondta azt, hogy ha ezek mind elárulnának is, én kész vagyok veled akár meghalni is. Tehát ne siessünk a kijelentéssel, előtt csak ismerjük meg. Aztán hosszú anekdotázás kezdődik arról, hogy miért pont a zsidó nép kapta meg a törvényt. És az egyik magyarázat szerint Isten ezt felkínálta a többi népnek is, de nem voltak vevők rá, hogy ezt ma mondani szokták. Az ő népe viszont felismerte benne az értéket, az örökkévaló értéket. Csak mondom, hogy két rozsdafarkú röbdös itt a templomban, ha egyet látunk, az az egyik, mert a másik is itt van. Tehát a zsidó nép meglátta az értéket Isten törvényében, és elfogadta. Mint egy 70 népről tud a Biblia abban az időben, amikor ez az egy nép fogadta el, és 69 nem. Pünköskor az apostolok cselekedeteiben rögzített történet szerint pedig a másik 69 nép is részesült abban az áldásban, aminek az értékeit, a hasznait, a terheit eddig a zsidó nép hordta és ismerte fel. Igen, ez a pünkösd következő állomása, amikor együtt voltak a tanítványok, egy egész éjszakai virasztás volt mögöttük, azért, mert pünköstkor zsidó testvéreik virasztanak az ünnep előtt, és a Tóra olvasással töltik az időt egész éjjel. Így voltak együtt a tanítványok is Mária házában, amikor furcsa csodát éltek át, mintha földrengés lett volna, mintha vihar közeledett volna, a szél mozgását, erőteljes mozgását érzékelték. Talán eszükbe jutott az, amit Jézus Nikodémusnak mondott, a szél fúj, ahová akar, annak zúgását hallott, de nem tudott honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki Istentől született. Igen, valami született ezen a napon. Ahogy régen ott a Sínai hegy alatt nép született a gyülevész össze-vissza hadagból, ahogy úgy itt pünköstkor egyház született az így úgy többféleképpen gondolkodó kedves gyarló tanítványok maroknyi seregéből. Ez éppen idézett Balogh Zoltán miniszter úr első nyilatkozatában bennünket csak néhány tucatnyi értéktelen társaságnak nevezett, és talán meg fogom neki írni, hogy bizony az Úr Jézus egy tucatnyi embernek mondta azt, hogy elmenjen a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Hogy jött ő ahhoz, hogy ezzel a kis egy tucatnyi követő társasággal azt képzelje, hogy az egész világra, a föld végső határáig, ha szabad ezt a kifejezést használnunk, eljut majd az evangélium. Ez történt tehát pünköstkor. És Péter a pünkösdi prédikációjában erre az igére hivatkozik, ha nem is mondhatjuk azt, hogy ez volt a textusa, de későbbi keletű szó, ez az igehirdetési alapigét jelenti, amiről beszélni szoktunk. Én is most ezt szeretném tenni. Ennek a két versnek három üzenetét, három kibontásra váró részletét szeretném a testvéreknek átadni. Azzal kezdődik ez a szakasz, hogy lézen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre. Nem tudjuk pontosan, mikor íródott Joel könyve, többféle találgatás van erről. Az biztos, hogy valamilyen komoly természeti csapás idején sáskajárás volt akkor Izraelben. Négyféle sáskát említ itt az ige, nem is tudják lefordítani ma, hogy miféle rákcsáló rovarok voltak ezek. Szöcskéről, cserebogáról is beszél az ige. Vannak, akik nyalónak és falónak fordítják két fajtáját ennek a rovarnak. De ha nem is tudjuk, hogy mikor volt ez, azzal tisztában vagyunk, hogy többször volt ilyen Izrael történetében. Nem csak az egyiptomiakat sújtotta a hét csapás idején a sáskajárás, és nem egyszerűen csak természeti csapásnak lehetett ezt tekinteni, mert az ember életében is vannak ilyen időszakok, amikor baj bajra következik. Jön az egyik baj, akkor úgy érezzük, hogy már kilábalunk belőle, amikor a következő jön, és általános próba nehezedik ránk. Jézus mondja egyszer Péternek, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Ez a rostálás, ez a magtisztítás, ez az ember életében is időről időre megtapasztalható, nem Isten válik ellenségünké, nem a vak véletlen sodor bennünket, mint a megfékezhetetlen szél, hanem minden nehézségnek, még a veszteségnek is, azok életében, akik Isten szeretik, megvan a maguk jellemformáló és tisztító hatása. Tehát azok után, hogy mindezt a csapást átéli Izrael népe, és megtapasztalja majd a lábraállást, azt, hogy a csapás nem tart örökké, hanem a Biblia szerint mindig rövidebb, mint az utána következő idő, csak azt azért nem mérjük, mert olyan természetesnek tartjuk, hogy nap fel kell, szép idő van, terem a föld, betakarítjuk a földnek a termését. Szóval minden csapás, sáskajárás után, legyen az bármilyen természetű, eljönnek a felüdülésnek az idői, és ezután következik az, hogy Isten kiönti a lelkét minden testre. Ez az első dolog, amiről szólni szeretnék, külön kiemelve ebben a mondatban a minden és a test szavakat. A héber szövegben itt a test, testre is több szava van a hébernek, de ez a leginkább gyarló test, a leginkább húsvét test, amelyik fékezhetetlen, amelyik nem tud igazodni, amelyik mindent akar következmények nélkül, vagy azok ellenére is. Sőt, ez a test úgy nagy általánosságban minden élőnek a testét is jelenti. Állatok testét is, rovarok testét is, mert ők is az állatok nagy általános kasztjába tartoznak. De növények testét is jelenti ez. És nagyon szép ebben a mondatban az, hogy erre a nagyon gyarló, nagyon önző, nagyon lefele húzó, csak a saját érdekeit tekintő testre önti ki a ruachot, mert ez a héber szó szerepel itt, Isten a maga lelkét, szent lelkét, vagyis nem szégyeli egyesíteni ezt a nagyon esendő, a képmutatók által nagyon megvetett testet nem szégyeli egyesíteni az ő szent lelkével. És ez nagyon fontos üzenet nekünk. És akkor gyorsan hadd kapcsoljam hozzá a minden szócskát, mert az a mi kísértésünk szüntelenül, hogy nem vagyunk méltók Istennek a kegyeire. Ez az, ami miatt sokan nem jönnek az úrasztalához úrvacsorát venni, pedig nem arról szól a hívogatás, hogy ki méltó az jöjjön, hanem hogy ki éhes és ki szomjas. Sőt, Jézusnak a nagy lakomáról szóló példázatában a végén erőnek erejével hozzák be a sövények mellől a távolról leskelődő embereket is, hogy megteljék az ő háza, mert Isten nagy vendég szeretettel várja az egész világot. Nincs benne kirekesztés, nincsenek ilyenféleképpen gondolkodók, és olyan félék, más félék, akik nem méltók ahhoz, hogy egy asztalhoz üljenek velünk, vagy akik nem tudják kifizetni azt a 2 millió forintot, és nem fejezem be a mondatot, amit azoknak kell fizetniük, akik együtt vacsorázhatnak a leghatalmasabb személyekkel. Hát az Úr asztalához bárki odajöhet, fogyatékkal élőket említi a nagy vacsora példázatában, a szennyes ruhában lévőket, a rosszakat, mert jókat és gonoszokat egyaránt becipelnek, átöltöztetik őket, és nem azért viszik őket egyfajta razzia jelleggel, hogy aztán be legyenek gyűjtve és lakat alá legyenek téve, hanem hogy mindenki részesedhessék abból az örömből, abból a kegyelemből, amit Isten erre a világra akar árasztani. Szóval nagy kísértésünk, hogy én nem vagyok benne a mindenben. Pedig ez a szó is a héberben az összeset jelenti, amiből semmi nem maradhat ki. Nem azt mondja az eredeti szöveg sem, hogy leszen azután, hogy kiöntöm lelkemet a többségre. Vagy azokra, akik méltók és nagy ráhagyással fogom ezt a kiárasztást eszközölni, hanem mindenkire. Amikor az ember pazarol, amikor szórja az értékeit, ahogy az evangélium szerint Isten tökéletes, amit követnünk kellene, felhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt. Hát a nap is azokra nem süt, akik elrejtőznek előle, és esőt ad jóknak, igazaknak és hamisaknak, hálátlanoknak is. Az eső is ilyen, hogy el lehet előle rejtőzni, milyen nagy dolog lenne, milyen jó lenne, ha kapnánk jó kis esőket, most nagyon száraz bizony a föld. De amikor adja Isten, mindenkinek adja. Kiöntöm lelkemet minden testre, ezért a mai üzenetünk az, hogy nincs közöttünk olyan test, mert minnyáján testek vagyunk, ilyen vagy olyan, nem használunk semmiféle megkülönböztető jelzőt, minden jelenlévő test, és itt benne van még a két kis rozsda farkú is, meg ki tudja, mi rejtőzik és mozog itt a oltár térben, a fő alatt néha egér pocok is szokott lenni, ilyenkor most inkább kint vannak, de minden testre kiárasztja az Úr az ő lelkét. Ezért legyen bennünk ez a hit. Azokra is kiárasztja, akik nem hisznek benne. Sietek hozzátenni. Mert Isten viszont mindannyiunkban hisz. Minden hívő és nem hívő testre is kiárasztja az ő lelkét. Az egy másik kérdés, hogy Istennek ez a nagy bősége, ez a nagy áldása mit munkál az embernek az életében? Van-e visszajelzés? Van-e eredménye annak, hogy ő adja? Mint ahogy adja az esőt és adja a napfényt, van-e eredménye? Van-e vetemény, amire süssön ez a nap és hújjon az eső? Van-e valami, amit beérleljen, hogy aztán áldott aratás legyen a vége? A második dolog, hogy mi is az, amit eredményez ez az áldás. azt eredményezi, hogy különböző korosztályok elkezdenek ennek hatására valami furcsa dolgot művelni, amit eddig nem csináltak. Új dolog kezdődik. Profétálni kezdenek a ti fiaitok és leányaitok. A profétálás egyesek különleges ajándéka volt időlegesen. Mint ha itt arról lenne szó, hogy ez nem némely vénekre kiárasztott isteni ajándék, nem beavatottak, nem különböző tanulmányokat elvégzett személyek, azok, akik ezt a dolgot produkálják, amit profétálásnak nevez itt az ige, ami nem azonos a jövendő mondással, hanem az Isten igéjének az az aktualizálása, ami megszólítja a szívet, ami érthetővé teszi az üzenetet, igen, ami megszólít másokat, hitelesen szólít meg, és ezt mai igény szerint tapasztalatlanok kezdik meg, olyanok, akikre az idősebbek különösen mindig enyhe rosszallással tekintenek, és azt mondják, hogy bezzeg, a mi időnkben ez nem így volt. A mi időnkben tisztelettudóbbak voltunk, és hát elfelejtjük összes gonosz csintevésünket, hogyan bosszantottuk mi is tanárainkat és szüleinket. Az ember így működik. Tehát azok a fiatalok, akiket árul szemekkel és irigyel figyelünk, mert mi már megöregettünk, igen, azok profétálni kezdenek, és hiteles lesz az ő üzenetük. Aztán milyen furcsa, véneitek álmokat álmodnak, pedig azt hittük, hogy az ifjúság és az álmodozás tartoznak össze. Véneitek, akikről azt gondoltuk, hogy már nincs előttük semmiféle álom lehetőség, amit még megvalósíthatnak. Erre cáfol rá oly sok helyen Isten igéje. Ugye egy Ábrahám, aki élete nagy útját 70 éves kora után kezdi meg. Aztán ott van Mózes, hasonlóképpen leírta önmagát már. Ott gubbaszt a pusztában, és nagyon kielégíti őt a pásztormesterség. Szeret szemlélődni, mintha azt mondaná, hogy igen, félreértettem magam, mindig erre vágytam, hogy szemlélődjek, és mindazok, amiket később aztán a pusztában rögzít, azok nem a pusztában született gondolatok voltak. Ezeket ő mind végig gondolta a birka legeltetés közben, nem mondom, hogy subáján heverészve és furujázva, fogalmam nincs, hogy volt-e furuja akkor, de biztos, hogy végig gondolta ezeket a dolgokat, csak azt kérdezte, hogy és kinek írjam le, és minek? Hol az a nép, amelyik kíváncsi ezekre a gondolatokra, hogy mit akar az Úr? Mit gondol erről vagy arról? Mit gondol ellenségről, hadviselésről? Vagy arról, hogy a föld termését hogyan kezeljük, mikor ehetjük meg, mennyit adjunk másoknak belőle, milyen legyen a közigazgatás és a többi. Ezek mind-mind-mind ott kavaroghattak a fejébe, de minek írja le? Hát hol van az ő népe? Mondja el ezeknek a birkáknak itt a pusztában. És lehet, hogy el is mondta időről időre, és azok, ha megkérdezte, hogy bemenjünk-e az ígéret földjére, akkor mind azt mondta, hogy be. De ez nem azt jelentette, hogy úgy gondolta volna, hogy ennek van komoly értelme, hogy ő mindezt végig gondolja. Véneitek álmokat álmodnak, tessék komolyan venni Isten szent igéjét, hogy az Úr ki akarja tölteni a lelkét a 75 felüliekre is, és azt várja tőlük, hogy álmodjanak, kérjenek vezetést. Azóta a 60 és 70 közöttiek kell, ugyanez a helyzet, mondom Péternek, igen. De így vagyunk ezzel, 60 és 70 közöttiek is, de azon felül is. Tessék álmodni. Tessék késznek lenni arra, hogy Isten valamit mond amit nem a fiatalok hallanak meg, sőt, mintha úgy lenne, hogy a vének álmodják meg, és az ifjak profétálnak majd aztán róla, és mennek a föld végső határáig az üzenettel. Nem fordítva történik, hogy álmodoznak az ifjak, és a vének kiválogatják belőle a használható gondolatokat. És a harmadik dolog, ami részben ehhez a másodikhoz tartozik, de mégis külön vettem, ez pedig a szolgákra és a szolgáló leányokra vonatkozik, mert ifjakat és véneket együtt említi az ige, és azt, hogy kiemeli, sőt, még szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet, tehát megismétli a kiöntöm lelkemet külön a szolgák és szolgáló leányok vonatkozásában. Ez a jogaikban korlátozottakat jelenti, akikkel kapcsolatban mindig felelőssé teszi a többségi társadalmat Isten igéje, a jogaikat gyengébben érvényesítők elnyomása, a velük szembeni erő alkalmazása Isten számára elfogadhatatlan, felháborító és visszataszító. Nincs hatalom ezen a földön, amely Isteninek jelenti ki magát, ugyanakkor pedig bántja, megalázza, kigúnyolja a szegényt, vagy sorsáért felelősség teszi, ezt ki kell jelentenünk itt mindenképpen. Isten szegénypárti, nem jó kérdés persze, hogy akkor miért nem teszi őket gazdaggá, ez nem így működik. Isten világában azt várja, hogy az emberek, azok, akik pozícióba kerülnek, az egyenlő teherviselés, az értékek elosztása dolgában kövessék az isteni mintát, de valljuk meg őszintén, hogy a szolgákra és szolgáló leányokra másként tekintünk. Még akkor is, ha küzdünk jogaikért, de mégis más az ő helyük az asztalnál, a társaságunkban. Nem véletlenül kell még az Új Szövetség leveleiben is arra figyelmeztetni a testvéreket, hogy milyen felháborító és szégyelni való, hogyha a gyülekezetbe érkező személyeket válogatják, és az egyiknek azt mondják, ülj le ide közénk, a másiknak, hogy elég lesz neked a lábzsámolyom is, vagy állj meg ott az ajtó mellett. Mert Isten nem szabadokban és szolgákban gondolkodik. Neki mindenki szabadosa. Aki neki szolgál, azt ő örökösének tekint. És talán ebből a gondolatból adódik az, amit a törvények is tartalmaznak, hogy a pénzen vett szolgának is jár egyrészt a pihenő nap. Szombatot azért tartsd meg, mert szolga voltál Egyiptomban, és ott megtapasztaltad, hogy milyen alávetettség szolgának lenni neki. Csak akkor jár a pihenés, hogyha a gazdája ezt megengedi, de Isten kötelez minden gazdát, hogy a szolgáinak is adja meg a szombatot, sőt nem csak a szolgáknak, hanem az állatoknak is. Tehát az állatok is pihentek szombatnapon, mert olyankor minden test Istennek a szabadosa, és a szolgákat is be kellett vonni a szövetségbe, a prízbe, az Istennel kötött megállapodás alapján, amire megesküdtek, innen a Savuot egyik jelentése, a heteken túl az eskü is, tehát megesküdtek egymásnak, Isten tartja az esküt, és azt mondja, hogy mi is tartsuk az esküt, szóval visszatérve a szolgákra, be kellett vonni őket is a szövetségbe, körül kellett metélni a házuknál született szolgák gyermekeit, és a körülmetélték, benne voltak Ábrahám szövetségében, és ezért minden joguk megvolt a felszabadulásra, az egyenlő részvételre Isten tiszteletben és kormányzásban és a gazdasági életben is. Isten nagy gondolata tehát, hogy ne legyenek szolgák és szabadok, hanem legyen mindenki az ő szabadosa, és éljen abból a végtelen áldásból, amit kijött minden testre, minden testre. Jézus ezzel az üzenettel érkezett ebbe a világba, és amikor az apostolainak azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és várjátok a meglepetést, akkor nem tudták a tanítványok, hogy mi az. Néha azt tapasztalták, hogy az Úr alkalmilag adott Szentlélek által való megerősítése révén tudtak betegeket gyógyítani például, vagy a feltámadott Jézus is rájuk leül, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket. Mert addig volt bennük élet, annyira maguk alatt voltak. Jézus kicsit rájuk leül, már is jobban érezték magukat. De pünkösd más. Pünkösd azt jelenti, hogy lehet, hogy éppen valamelyikük, hogy a végén kezdjem, a halálos ítéleteire fog várni, mint Jakab, aztán a többiek is, az egy János kivételével, de akkor is telve lesznek szent lélekkel. Hogy néha nélkülözni fognak a vándorútjuk során. Úgy lesz, ahogy Jézus mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, égi madaraknak fészkük, nekik nem lesz. Lehet, hogy nem lesz, de nem fognak zúgolódni, mert a Szentlélek teljessége nagykorúvá fogja őket tenni. És nem fognak morogni akkor, hogyha nehézségeket kell elviselni, mert a felnőtt ember nem morog, hanem a feladatot néz, egy aprócska dolgot, hadd említsek meg, éjjel elkezdett kukorékolni a kakas, és kétszer előfordult már, hogy betört ide a róka, és elvitt egy-egy tyúkot, és a feleségem még olvasgatott, én már szunyókáltam, amikor azt mondja, hogy te, a kakas kiabál, megint meg kéne nézni. Most volt már vagy fél egy, ha jól emlékszem, és hát nem volt szabad nekem morognom, hanem teljesen természetes volt, hogy elmentünk megütközni a rókával, és a kutyák is tisztes táborból jöttek. Normális esetben nekik kellett volna felfigyelni arra, hogy jé, a kakas kukorékot, bárcsak nem egy róka. De a felnőtt ember nem zúgolódik ezekért a dolgokért, sem azokért, amik megemésztik szinte a testét, mert sokszor ilyen szorongások között vagyunk. Mi lesz a ránk bízottakkal? És ugyan tudjuk, hogy nem szabad aggodalmaskodni, de mégis ránk nehezedik, ahogy Pál mondja, ki beteg, hogy én is ne szenvednék, ki szégyenkezik, hogy én is ne égnék, igen, az Úr szolgálatában, és ebben szorog nap, mint nap az ember, de nem zúgolódik. Nem zúgolódik azért, mert ez a nagy áldás, a Szentléleknek a kitöltése felnőtté tette, és tudja, hogy Isten partnerének választotta. Micsoda nagy dolog ez. Nem vagyok többé szolga, nem vagyok többé kiskorú, nem vagyok többé az, aki szüntelenül azért nyafog, hogy mikor kap valamit az Úrtól. Nem erről szól az én Istennel való közösségem, hogy ad-e valamit nekem. Ahogy a gyerekek, hoztál-e valamit? Nem is haragszunk a kérdését, de egy idő múlva nem mi hozunk, hanem ő akar adni, ahogy nő, ahogy rájön, vagy micsoda öröm adni. Ugyanígy mi az Úrral kapcsolatban sem, abból akarjuk az ő jóságát lenni, hogy ad-e egészséget, pénzt, előnyöket és egyebeket, hanem mind ettől függetlenül, akkor is, ha ez a test roskad már, akkor is, ha nagyon elesett, akkor is ki van rá árasztva az Istennek a lelke, ami mindent megelevenít, halandó testünkben hordozhatjuk az ő életét. Az ő életét, amely minden pillanatban, az utolsó sóhajtásban is még lehetőséget ad az áldott szolgálatra, és azután azon túl pedig oda kapcsol ahhoz, aki maga a lélek, akiből minden áldás és jó és bizalom származott ezen a világon. Isten áldja meg pünkösdünket. Amen. A 43. dicséret első versét énekeljük, mielőtt az úrvacsorai közösségben részt vennénk.